Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk testvéreim urunkat, Istenünket fennállva, énekeljük a reformáció himnuszának nevezett dicséretet, 390. énekünket első verszakával. Elfoglalva folytassuk a megkezdett éneket, második, harmadik és negyedik versszakát énekeljük. Thank you. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Ézsaiás proféta könyvében, a 63. fejezetben.
Kijön ott Édomból, vérveres ruhában, bockrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel. Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Miért vörös az öltözeted, miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóból tapos? A sajtóból egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, kiportam őket felindulásomban, levük a ruhamra föccsent, egész öltözetemet beszennyeztem. Mert bosszúállás napja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje. Feltekintettem, de nem volt segítőm. Csodálkoztam, mert nem volt támogatóm. Saját karom segített nekem, és felindulásom támogatott. Népeket tapostam el haragomban, szézúztam őket felindulásomban, és a földre öntöttem levüket. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem. Mindazt, amit az Úr tett, értük, sok jótéteményt Izrael háza iránt, mert irgalmamban bánt velünk nagy hűségesen. Mert azt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim, nem tudtam meghazudtolni. Ezért szabadítottam ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket szereteteivel és könyörületével. Ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszamarították szent lelkét, ezért ellenségükké vált, és harcolt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint lovat a pusztában, meg sem botlottak. Mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgette a népedet, dicső nevet szerezve magának. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalma miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltóknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordul szolgáidhoz, örökséged törzseihez, szent néped csak kis ideig birtokolta szent helyedet. Ezért ellenségeik taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről nevezték volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Amen.
Jöjjetek, imádkozzunk! Úrunk, a Te hűségedet magasztaljunk, a Te dicső tetteidet, amit érettünk tettél. Mert irgalmasan bántál velünk, és hűséges vagy. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk. Dicsérjük a Te háromszor szent nevedet, és emlékezünk azokra a dolgokra, amelyeket atyáinkkal cselekedtél, hogy kivezetted őket a szolgaság házából, szabaddá és erősé tetted őket igazságot kijelentésével, és lelked újabb kiáradásával. Köszönjük, Urunk, hogy megáldasz bennünket a Te örökségeddel. Ezért teljes szívből hálát adunk neked. Engedd, Urunk, hogy megőrizzük a Te szabadat. Add, Urunk, hogy hűségesek maradjunk, mint halálig, és ez bátorítson, tegyen buzgóvá bennünket. Jöjj és segíts minket, kegyelmes Istenünk. És könyörgünk úgy, ahogyan a próféta tette, bocsáss meg a mi minden bűnünket, hiszen oly sokszor le is tértünk erről az útról. Önmagunkban bíztunk, és önmagunkban bízunk. Látjuk sokféle erőtlenségünket. Arra kérünk, Urunk, hogy jöjj és nyújts ki a Te kezedet, nyújts ki a mi gyülekezetünk fölé, nyújts ki a Te egyházad fölé, nyújts ki református egyházunk felé is. Növeld és mindenütt azoknak a seregét, akik lélekben és imádságban imádnak téged. Tőled jöjjön új élet, üzd el a mi közönyünket, üzd el a képmutatást, a látszatra téged vallást. Adj nekünk, Urunk, több hitet, szeretetet, add a Te evangéliumodat, hogy teljes hatalmába vegye szívünket és megújítsa a világot. Engedd, Urunk, hogy figyelni tudjunk minden szóra, amelyet hozzánk intézel, arra az útra, amelyen Te akarsz vezetni bennünket. Add, hogy ne intézményekbe, ne eszmékbe gyönyörködjünk, ne korszakokba, elképzelésekbe, hanem a Te megingathatatlan igédbe, jelenlétedbe. Hogy Te élsz és uralkodsz, és hogy a hegyek és a halmok azok megrendülhetnek, de a Te szereteted irántunk meg nem szűnik, és a Te szövetséged, melyet megkötöttél népeddel, nem inog meg. Urunk, könyörülj rajtunk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésre, egy régi, középkori dallamra Luther Márton két verszakot is írt, a 370. dicséretünket énekeljük most második verszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján ez ünnepi alkalmon Szent Lelkét segítségül hívva üzenetét kívánom hirdetni. Írva található az apostolok cselekedeteiről könyvben, a 27. fejezetben, a 27. verssel kezdődő szakaszt olvasom. 14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérő ónt, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónakok köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál minnyájunkat arra biztatott, hogy együnk, így szólt. Ma 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajaszála sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindnyájuk szeme láttára megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt, nem tudták, hogy milyen száraz földhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányrúd tartó köteleit is megeresztették, és az orbitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Amikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúrodva ott maradt mozdulatlanul. A hátsó részeit pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándéka, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket az elhatározástól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután pedig a többiek, kik deszkákon, kik a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy minnyájan kimenekültek a szárazföldre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, 1520. november 27-én kapta meg Luther hivatalosan azt a pápai előírást, pápai bullát, amiben a tévedéseit elítélik, és amit kezdő szaváról Exsurge Domine néven jegyeznek. A bulla összeállítását 10. Leó pápa egy 40 tagú bizottságra bízta, amelynek tagjai között volt Kajetán bíboros, aki Augsburgban hallgatta ki Luthert, és kérdőre vonta őt tanításai miatt. Ez az a pillanat, amit sokszor hallunk és sokszor látunk már, hogy tudnélik Luthertől csak egyetlen egy szót szeretnének hallani, ez a szó pedig latinul így hangzik, revoco, azaz visszavonom. Ez az egy szó. És mivel tudjuk, látjuk és tapasztaljuk Luther életéből azt, hogy Luther nem ijedt meg sohasem emberi felsőségektől, nem ijedt meg soha emberi hatalomtól. Sőt, mondhatjuk úgy is, akik ismerik Luthernek az írásait, hogy néha kifejezetten nyers volt, vagy bántó, amikor emberekkel társalgott. És mégis, amikor ott áll Augsburgban, hogy a kihallgatáson megvédje mindazt, amire Isten bátorította, mondta, bátorította és hívta, akkor egy nap haladékot kér. Egy nap haladék után mondja, hogy itt áll, másképpen nem tehet, és egyedül csak a Szentírás alapján kész a tanait megváltoztatni. Ezért születik ez a bulla 1520-ban. A bevezető szövegét ennek a bullának 10. Leó írja. Az a különlegessége, hogy szentírásbeli részletek vannak benne. Szentírásbeli szakaszok azok, amelyek elindítják. Ebben szerette volna mutatni 10. Leó, hogy nem csak a művészetekben járatos, aki járt már Rómában, én egyszer jártam idén Rómában, gyönyörű dolgokat szedett össze 10. Leó, de ezzel együtt szerette volna biztosítani azt is, hogy ő ismeri a Szentírást. Művelt ember, egyházi területen is, és a világ területén is. Kétség nem férhet hozzá, akarta mondani, hogy a teológiát is jól ismeri. Így kezdődik ez a bulla. Kelj fel, Uram! Ez a 7. vagy a 74. Zsoltárnak a szavait idézi. Kelj fel, és tégy ítéletet ügyet felett. Emlékezz meg a gyalázatról, amellyel egész nap téged illetnek az esztelenek. Jusson színed elé imádságunk, mert rókakölykök dúlják a szőlődet, aminek sajtóját pedig egyedül csak te taposhatod. Mikor felmentél a mennybe atyádhoz, a szőlő, ami a dicsőséges egyházat jelképezi, gondját és igazgatását és vezetését Péterre bíztad a te helytartódra és az ő utódaira. Most pedig a vadkan kitört az erdőből, hogy feldúlja a szőlőt, és a vadállatok akarnak lakomát ülni a romjain. Hát, kedves testvérek, így hangzott a bulla, és ezért olvastuk a 63. részét Ézsaiás prófétának is, mert ez a szakasz is szerepel ebben a bullában. Vatkan a szőlős kertben, erről szól 10. Leónak a gondolata. Kemény szavak ezek, kemény beszéd ez is majdnem 500 éves, és most mi itt vagyunk Isten házában, hogy valahogy a rendet tegyünk abban, ami a fejünkben, és ami a szívünkben van. Hogy mit is jelentett, és mit is jelent a reformáció, hogy milyen történelmi távlatokat biztosított népnek, nemzetnek, embernek, hogy hogyan bontakozott ki Istennek az ügye. Az egyik oldalról tehát azt látjuk, hogy vatkan, amely a szőlőskertben dúl, a másik oldalról pedig mi, reformátusok, evangélikusok, protestánsok, egy olyan pillanatához érkezhetünk az egyház történelemnek, ahogyan az imádságban is elmondtuk, hogy Isten kitöltötte újra az ő lelkét. Talán ebben az esztendőben történt, hogy az ökumenikus alkalmak kapcsán mindig kérdezgett a Pomász TV-nek a szerkesztője, hogy mit, miért ünneplünk, hogyan lesznek az alkalmak, mi az igei útmutatása egy-egy fejezetnek, egy-egy szakasznak. Hát most csak előre bocsátom, hogy ha jól tudom, ez a fejezet lesz, vagy a következő fejezet lesz a 2020-as évi ökumenikus imahétnek a témája, ugyanis a máltai keresztjének készítették az ökumenikus füzetet 2020-ra, és a máltai történet lesz majd az, amelyet végig fogunk venni januárban. De 19-ben a szerkesztő asszony szakított az eddigi dolgaival, és megkérdezte tőlem, hogy hát Esperes úr, beszéljen már arról, hogy miért is hajó a jelképe az ökumenének. Hát bevallom őszintén, hogy hebegtem, habogtam, próbáltam mindent mondani, valami szépet, valami okosat, de bevallom, a szerkesztőasszonynak is bevallottam, nem csak akkor, hanem utána is, hogy én nem tudtam, hogy miért hajó az ökumenének a jele. És akkor elkezdtem utána olvasni, elkezdtem arról gondolatokat találni, hogy a hajó a keresztények számára mindig, csak nem csak a keresztények számára, mindig a biztonságot jelentette, hogy mindig a védelmet. És vannak bibliai történetek, amelyek erről szólnak, például amikor háborog a tenger, és Jézus megállítja a háborgó tengert, és ott vannak a tanítványok a hajóban. És nem véletlen, hogy ezután a későbbi építészetben, az építő kultúrában is, például azt a teret, ahol vagyunk, azt úgy hívják, hogy templomhajó. Valahogyan ott vagyunk nem a szőlőskertben most, hanem a hajóban. Egy olyan hajóban vagyunk, amiről Lukács tudósít, amely Pál apostollal történik meg. Egy olyan hajóban vagyunk, amely hajóban 276 utas van, jól számol egészen bizonyos Lukács. Egy olyan hajóban, amely Róma felé tart. Egy olyan hajóban vagyunk, ahol ott van a 100 főnyi legénység, ott van körülbelül 100 fő katona, és akkor 76 fogoly. Egy olyan hajóban vagyunk, amely nem önműködő, amelyet nem motorok hajtanak, amelyet, hogyha nincsen kedvező szélirány, akkor evezőkkel kell a megfelelő helyre igazítani. Igen, kedves testvérek, egy hajóban vagyunk. És ebben a hajóban ott vannak foglyok, akinek az ügyében megszületett a visszavonhatatlan döntés, sok esetben a halálos ítélet, és ezt Rómában kell végrehajtani. Tudjátok, a hajónak az a jellegzetessége, hogy ebben a hajóban az utazásnak az időtartama alatt együtt kell utazni a személyzetnek, együtt kell utazni a katonáknak, és együtt kell utazni a foglyoknak. És az első, amit láthatunk ebből az utazásból, az az, hogy sokszor eltűnik a vezérlő csillag az égről. Eltűnik az iránytű az ember kezéből, hogy merre menjünk tovább. Egészen biztos, hogy voltunk már ilyen helyzetben, amikor bizonytalankodtunk, akkor, amikor nem tudtuk, hogy merre tart az életünk. Amikor nem az én tervem alapján jött a szél, vagy éppen jött a vihar, vagy a szélcsend. Nézzétek, ebben a történetben, ennek a megelőző szakaszában arról olvasunk, hogy veszélyes már hajózni. Téli pihenőre kellene menni. Még a nagyon gyakorlat hajós kapitánynak is el kellene fogadnia azt, amit a régiek mondtak, hogy megállni valahol. De akkor az a kérdés marad, hogy célba ér-e a rakomány. Célba ér-e az udvarnak a szállítvány, az egyiptomi búza. Nem lesz ebből lázadás, nem lesz ebből küzdelem, nem lesz ebből harc, nem lesz ebből kenyérkérdés. Aztán egészen biztos, hogy ugyanilyen kérdésben vannak a tengerészek is. Láthatják-e majd családjukat, szeretteiket? Mi lesz velük? Aki már utazott, az tudja, hogy a visszafelé vezető út az mindig gyorsabb, mint az odafelé vezető út. Mindig haza gyorsabban érkezünk, így vagy úgy sietni kell. És persze ott vannak a rabok is. Gondoljátok végig az ő dilemmájukat. Nem lenne jobb a hullámsír, mint az oroszlánok? Nem? Ott pusztulni, a tengeren. Mint hogy valakit szórakoztassak avval, hogy kiéheztetett oroszlánokkal küzdök. Kedves testvérek, nem könnyű ez az út. És sokszor az ember azt mondja, hogy nem kell az életet kockáztatva nekivágni a télnek. Azonban mindenki szabadulni szeretne a tehertől. A katonák a 76 fogolytól, talán az erőszaktól. Július százados szeretné lerakni a terhét, egészen más dolgot csinálni, tartományi beszámolókat írni. Ezért elkerülhetetlenek az összetűzések. Vihar van, akkor is, hogyha szélcsend van. Vihar van, és mindenki türelmetlen, mindenki ideges, mindenki valamit szeretne, mert elveszett az ember kezéből az iránytű. Nem, de ez jellemzi azt a feldúlt állapotot, feldúlt indulatot, ami a reformációban megjelent. Nem, de így kényszerült egy hajóba katona, hajós és fogoly. És nem, de így vagyunk vele mi is, kedves testvérek. Egyetlen ember van, aki megőrzi a nyugalmát a hajón. Ez nem a kapitány, nem a százados, hanem a fogoly Pál. Pál egyedül nyugodt. Az elítélt, az az elítélt nyugodt, akinek Róma nem haladékot hoz, hanem halált. Ő nyugodt. Miért nyugodt, kedves testvérek? Azért, mert a reformációnak az első tanítása számunkra ennek a háborgó, néha vihar nélküli világban bajlódó emberiség számára az, hogy Pál meghallotta Isten szavát. Ez volt az ő életében a nyugalomnak a forrása. És ez volt a reformációnak is a forrása, hogy minden elveszhet. Mit mond Luther ebben az énekben, a 390. dicséretben? Mindent elvehetnek. Gyermeket, hitvestársat, mindent elvehetnek. Minden romba dőlhet. Egyedül egy dolog nem. Az Isten igéje. Pál azt mondja, hogy szólt hozzám az Isten, szólt hozzám az élő Isten, kijelentette magát az Isten. A reformációnak ez az alapja ma is, és egykor is, hogy Isten szól hozzád. Ez a reformáció. Hogy amikor minden bizonytalan a mi környezetünkben, amikor a józanész felett is elkezdünk harcolni, vagy éppen hajózni, amikor a legénység is el akar hagyni, amikor sokan önmagukban bíznak, egyetlen egy dolog, ami biztos, az Isten szava. Minden mást ebben a történetben be lehet hányni a tengerbe. Az Isten szava azonban megmarad. Az Isten szava azonban szabadulást szeretne szerezni. Az Isten szava az, ami újra és újra Jézus Krisztusra mutat az ő kereszt halálára. Ez a reformáció. Felfedezni Isten szavát, felfedezni Isten igéjét, felfedezni Jézus Krisztust, felfedezni az ő áldozatát, felfedezni őt magát, és biztosan hazaérkezni. Pedig hányan vannak ma is, akiknek jobb szakvéleményük van, nem? Ismerik ezt a világot. El is mondják. Ki is jelentik? Szakemberekből rengeteg van, hogy a saját vívódásaim helyett kényelmesen elfogadhassam ezt a szakvéleményt. Hogy emögé odabújjak, és ne vegyem észre a tornyosuló viharfelhőket. Hányan vannak, akik azt mondják, bízzuk szakértőre a mi üdvösségünket, imádkozzanak értem mások, végezzék el helyettem mások a jó cselekedeteket, én pedig boldogan várhatom majd a partra szállást. Kedves testvérek, nem így van, nekünk szükségünk van Luther álmatlan éjszakáira, kolostorbeli vívódásaira, szükségünk van Zwinglinek a betegségére, Pestis Lázára és gyógyulására. Szükségünk van a Párizst nappali fénybe borító fáklyáknak a tüzére. Kell, hogy felfedezzem az egyedüli biztos útmutatót, Isten igéért. Nincs más esély ma sem, testvérek. Csak ez az egyetlen egy szó. A bűnbánati alkalmak egyikén arra hivatkoztam a Jakabi levél alapján, amely arról szól, hogy az ember életében vannak olyan pillanatok, vannak olyan helyzetek, amikor nem szabadulhat a tehertől, amikor alatta kell maradni. Az ember szeretne alóla kimászni, szeretne alóla kijönni, de nem lehet, alatta kell maradni. És ennek az alatta maradásnak van egy másik kifejezése, ezt is megtanulhattuk néhány héttel ezelőtt Szabó püspök úrtól. Ez pedig az a szó, hogy esni. A Jakabi levélben ez így szerepelt, hogy teljes örömnek tartsátok, hogyha különféle kísértésekbe estek. És ez a szó, ez a görög szó, ezt nem ismerjük, de azért most kimondom, azért, mert néhányat foglalkoztam vele, ez a piptó szó, ez azt jelenti, hogy elesni, dicsőíteni, magasztalni, stb. De ennek van egy speciális változata, ez a peripiptó, ez csak háromszor szerepel a Szentírásban. Ez a három pedig az egyik a Jakabi levél, a másik, amikor azt olvassuk az irgalmas samaritánus történetében Lukácsnál, hogy rablók kezébe esett az illető, és a harmadik pedig itt olvasható ebben az igében, a 27. fejezet 41. versében, amikor rászaladt arra a földnyelvre a hajó. És ez azt jelenti, hogy nincs más választása. Nem marad más választása. Tudjátok, addig soha nincsen egy ember életében, egy gyülekezet életében reformáció, amíg van más választásod, mint maga az Isten. Mert az ember mindig ezt a másikat szeretné választani. Önmagát szeretné választani. Csak hogy amikor önmagunkat választjuk, az nem, legyen az a második szó, ez nem a kegyelemnek az elfogadása. A kegyelem éppen azt jelenti, hogy már nincs más választás. Már nincs más esély, már nincs más lehetőség, már nincsen tovább. Csak egy valami van. Maga az Isten. Ott vannak mindannyian egy hajóban. Ott vannak azok, akik megbuknak, mert el akarják hagyni a hajót, íme, Ilyenek a szakemberek sokszor. El akarják hagyni a hajót, magára akarják hagyni. Azt mondják, azt hazudják, hogy az orrából, a hajó orrából is szeretnénk majd leengedni néhány kötelet, hogy biztos, ami biztos, jó járjon ez a hajó. De meg akarják menteni az életüket. Hát ez az, amikor az ember úgy gondolja, hogy van más választás. De csak egy marad. Az, amit Pál elmondott, Isten szava megőrzött számunkra, hogy nem az a célja Istennek, hogy mindenki elvesszen, hanem az, hogy mindenki megszabaduljon, mindenki megmeneküljön, hogy mindenkinek élete legyen. Ez az örök evangélium. Hogy nem a mi hajónknak az elsüllyedése fenyeget. Lehet, hogy szorongat bennünket a nyomor. Lehet, hogy büntetés vár ma is arra a szóra, énekre, gondolatra, mely Isten dicséri. Lehet, hogy valaha az ember a mentőcsónakokban bízott. De Isten most önmagát adja, önmagát kínálja. Egyedüli szabadításul. Eljutottál-e már ide? Életednek a hajóján, talán megfeleklett hajóján, hogy az egyedüli reménység és egyedüli szabadulás csak Istenben van. Ézsaiás profétának a szava nem csak azért érdekes, mert ezt említi, erről beszél 10. Leó pápa, hanem azért is, mert ez a szó a babiloni fogságban lévő népnek szóló szó, amelyben bűnbánatra is hív, de a szabadulás útját is felmutatja Jézus Krisztusban. Rómába Pál sem tudott menetrendszerűen eljutni. Közbe kellett jönnie egy hajótörésnek, egy kényszerpihenőnek. Közbe kellett jönnie annak, hogy Isten megszabadítja az övéit. Hát íme, ez történt 502 évvel ezelőtt, és ez történhet ma is. Ezért gyűlünk egybe, ezért imádjuk a felséges és hatalmas Istent, mert szavával kegyelmét kínálja, amely fiában szabadulást nyújt számunkra. Amen. Fennállva válaszoljunk, testvéreim, Istenünk igéjére, 261. énekünket énekeljük első és második verszakával. Imádkozzunk, testvéreim! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert szent és igaz vagy. Köszönjük, hogy a te irgalmadat, könyörületedet megmutattad a mi eleinknek az életében, a reformátoroknak az életében. Köszönjük, hogy mindannyiukhoz volt személyes szavad, olyan szó, amely megváltotta őket, olyan szó, amely indította őket az evangélium hirdetésére. Tudjuk, Urunk, hogy az életük nem volt menetrendszerű élet. Voltak benne próbák, voltak benne nyomorúságok, voltak benne keserűségek, volt benne fájdalom is. Köszönjük, Urunk, hogy mégis, amit bizonságul hagytak, az a te igédre való mutatás, ahogy egyedül a te igédben bízhatunk, minden körülmény közepette, és a te testet öltött igéd pedig, Jézus Krisztus. Így helyezzük kezedbe a mi életünket, így könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, imádkozunk hozzád, Urunk, azokért az életekért, szívekért, amelyek egyelőre csak hánykolódnak, amelyek csak harcolnak, küzdenek, mentőcsónakokban bíznak, szakértelmet keresnek. Engedd, hogy oda bízzuk magunkat a te szavadra. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegeinkért. Imádkozunk hozzád ifjainkért, gyermekeinkért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek adatik néhány nap pihenés. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Könyörgünk vezetőinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, határon túli testvéreinkért. Ma különösen is könyörgünk a Maros-Szentgyörgyiekért. Áld meg az ő ünnepüket, együttlétüket, igédre való figyelésüket. És kérünk, hogy áld meg a délutáni alkalmunkat, hálaadásunkat, reformációnkat. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imánkat. Fiad, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Egyetlen egy hirdetésünk van ma 18 órától Budakalászon tartunk hálaadó alkalmat, reformáció istentiszteletet. A budakalászi testvérek október 31-én három dologért is hálát adnak. Egyrészt, hogy 70 évvel ezelőtt kaptak először egy kis harangot, amely ma is szól a templom tornyában. Másodszoron, ha nem is napra, de évre, 50 évvel ezelőtt szentelték fel szeptemberben imaházukat, és a mai napon éppen 20 esztendeje, hogy felszentelték a templomot. Erre az ünnepi alkalomra hívjuk és várjuk testvéreinket is, közöttünk szolgál majd Psalmus kórusunk. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk. Kedves testvérek, záró énekünket énekeljük 255-ös dicséretünk 7. és 8. versszakát. Megemlékeznek. Mi a
mint kőszikla, ő ad nagy erősséget.
Annak pedig, aki végtelen bőséggel mindeneket megcselekedhet, feljebb, minthogy nem kérjük vagy elgondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!